Szentkúti útitárs. Kedves hallgatóink, a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagyszegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt Emira, jöjj segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után a Szentkúton tartott ferences pedagógiai napokról hallhatnak, majd dr. Kajtár Edvárd plébános katekézisét hallgathatják meg az egyházról. Tartsanak velünk! A kegyhely híreiből, eseményeiből. Szeptember 29-én vasárnap tartják Szentkúton az egyetemisták zarándoklatát, Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész mutatja be a Szentmisét. Előtte Mészáros Ráhel nővér katekézisét hallgathatják meg a házasságkötés szertartása címmel. Október 6-a és 8-a között vasárnap, hétfőn és kedden a Rózsafüzér királynője és magyarok nagyasszonya búcsúra várják a látogatókat. Vasárnap Michael August Bloom, Verbita szerzetes, budapesti apostoli nuncius tartja a Szentmisét, előtte a házasság szentségének hatásai címmel Schneider Angelika domonkos nővér előadását hallhatják. Kedden a Szentelmények címmel Laban Zsolt piarista szerzetes tartja a katekézist, utána Snell György, esztergom budapesti segédpüspök prédikál. Október 12-én szombaton a Rozsnyói Egyházmegye magyar híveinek zarándoklatát tartják a kegyhelyen, szentbeszédet mond Rákai Gábriel püspöki helynök. Október 26-án szombaton kerül megrendezésre a Szent Hubertus búcsú, e napon az erdészek és vadászok zarándoklatára várják az érdeklődőket, a Szentmisét Fejes Antal ferences szerzetes mutatja be. Az ünnepi Szentmisék 11 órakor kezdődnek. Szeretettel várnak minden zarándokot Szentkúton. Úton az Úrral. A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen őszvégén lelki gyakorlatot tartanak veszteségeket, gyászt hordozók számára. Minden új úgy születik, hogy valami véget ér. Az életben kikerülhetetlenek a veszteségek, ám ha megtaláljuk magunkban az élet forrását, új lehetőségek nyílhatnak számunkra. Bízni merünk, és újra megfogjuk Isten kezét. A lelki gyakorlat arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők kilépve megrekedtségeikből, tovább tudjanak indulni saját útjukon a teljesebb életért. A lelki gyakorlat 2019. november 18-a és 23-a között kerül megrendezésre. A résztvevők a szakemberek által adott impulzusok segítségével egyéni imaidőkben és csoportokban foglalkoznak mindazzal, ami akadályozza bennük az életet. Lehetőség van csendben, megosztásos alkalmak nélkül is részt venni a lelki gyakorlaton. A napok időbeosztása úgy alakul, hogy a délelőtt és délután tartott tematikus idők mellett a napi szentmiséken és zsolozsmákon is részt lehet venni. A lelki gyakorlat részvételi költsége, amely tartalmazza a szállást és a napi háromszori étkezés díját, 34 ezer forint per fő, melyet érkezéskor a helyszínen lehet majd befizetni. Jelentkezési határidő szeptember 30-a. A csoport létszám korlátozott, a részvételi lehetőség az október 15-ig megküldött visszajelzés után válik biztossá. További információk a melton.tovább.elni@gmail.com e-mail címen a lelki gyakorlat kísérőitől Markó Mária és Törökcsik Júlia gyásztanácsadóktól. Mátra Verebély Szentkút immár 5. alkalommal adott otthont a ferences pedagógiai napoknak augusztus utolsó hetében, amikor a ferences közoktatási intézmények közel 200 pedagógusa vette birtokba 2 napra a kegyhelyet. Az eseményről Dobszai Benedek tartományfőnököt szerdahelyi Csongor kérdezte. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Idén 5. alkalommal rendeztük meg a ferences közoktatási intézmények pedagógusainak ezt a 2 napos rendezvényt, ferences pedagógiai napok néven. Nekem nagy álmom volt kezdettől fogva, hogy tartományfőnök lettem, hogy a rendtartomány pedagógusait is elérjük, és számukra valamilyen képzést, összetartást adjunk. Azt szoktuk mondani, hogy 3 célja van ennek az együttlétnek. Az, hogy kicsit megmerítkezzenek a pedagógusaink a ferences létben, közös imádságok, ferencesekkel való együttlét, beszélgetés, közös étkezés, borkostolás alkalmával. Aztán, hogy kapjanak valamiféle képzést, és hát, hogy kicsit nekik is legyen egyfajta közösségszervező erő, összetartás. Úgyhogy nagy öröm számra, hogy mind a 6 közoktatási intézményünkből itt vannak, illetve Szombathelyről, ahol egy felsőoktatási kollégiumunk van, ahol azonban néhányan vannak középkiskolás korosztályból is, onnan is az igazgatónő eljött.
Mi a témája a mostani találkozónak?
Azt mondhatom, hogy három fő téma van, illetve emellett műhelyfoglalkozások. Most a délelőtt folyamán a mentálhigiénével foglalkoztunk egy kicsit. Látjuk azt a tanárainkon, pedagógusainkon, szociális intézményben dolgozókon is egyébként, hogy nyilván a mai stresszes élet, a mai élethelyzet nagyon sok kihívást hoz, könnyen kiégnek akár munkatársak is abban a munkában, vagy megfáradnak abban a munkában, amiben vannak. És egyrészt tavaly egy képzést indítottunk el, hogy ezt egy kicsit erre rávilágítsunk. Másik oldalról itt most is szó van arról, hogy mit jelent kicsit így a saját személyiségünkre odafigyelve fönntartani a saját élethelyzetünket. És hála Istennek a rendtartománynak megvan az a lehetőség, hogy megvan az intézményünk is, ami ezt segíti, hiszen a kilátó Ferences Mentálhigiénés Központ munkatársaink keresztül most már a saját intézményeinkben is próbálunk jelen lenni szupervízióval, segítő beszélgetésekkel, csoportfoglalkozásokkal. Ez tehát a mai délelőttnek az egyik fontos témája. Délután műhelyfoglalkozások lesznek mindenféle formában, az iskolai pasztorációtól kezdve lelkiségi kérdéseken, itt a hely körbejárására van lehetőségük, vagy éppen meditációs szemléletnek a gyakorlása az iskolában, családi életre nevelés kérdései, vagy éppen a stratégiai tervezésnek a formái az iskolában. Nagyon sokszínű az a műhely sorozat, ami délután lesz, és amiről választhatnak a tanárok. Ezt követően pedig egy elég provokatív együttlétünk lesz. Meghívtunk két olyan oktatáskutatót, akik talán nagyon más irányból látják az oktatás helyzetét, egyik Kaposi József, más pedig Ercse Kriszta, és egy kicsit arról fogunk gondolkodni egy vita keretében, hogy az egyházi iskoláknak mi a szerepe. Ha ki akarom sarkítani, akkor azt is mondhatom, hogy szegregáció vagy integráció versus egyházi iskola, egyházi oktatás. Szerintem nagyon kevesen mernek ma szembenézni azzal, hogy a mai oktatási szerkezetben mit hoztak az egyházi iskolák, vannak nagyon nagy erényei ezeknek az iskoláknak, és föltnek egy csomó kérdőjelet, hiszen egyfajta alternatívát jelentenek azon iskolákkal szemben, ahova mindenki mehet. És azt hiszem, hogy erre nekünk felelősen rá kell tekintenünk egyházi iskolákat fönntartó intézményekre, rendtartományokra, egyházi szervezetekre, de a kollégáinkat is kicsit nyitogatni kell, hogy mindenkinek felelőssége az, hogy mi ne egy olyan társadalmi folyamatnak legyünk a részei, ami a jövő szempontjából nem szerencsés, hanem valamiképpen fölvállaljuk azokat is, akiket nehezebben vállalna föl sokszor úgy helyből az ember.
A pszichológia, illetve az orvostudománynak a antropológiai megközelítésű gondolkodása sokáig nem csak a marxisták számára volt egy gyanús polgári áltudomány, hanem az egyház is gyanakodva nézte, most pedig egy laikus, illetve civil orvos tartott éppen ferenceseknek, ferences pedagógusoknak előadást arról, hogy el kell fogadnunk önmagunkat, és az vezet el csak az igazi imádsághoz. Mekkora lépést kellett megtenni az egyháznak ahhoz, vagy a ferenceseknek, hogy ilyen külső, idézőben mondom, oktatást, kioktatást elfogadjon?
Biztos, hogy be kellett járni egy utat, sőt azt kell, hogy még be kell járni egy utat, hiszen most is azért vannak kérdőjelek emberekben, hogy mi a határa a pszichológiai dolgok beengedésének. Talán egy belső tudatos elhatárolást kell megtennünk, hogy azt lássuk, hogy mi a mentálhigiéné, pszichológia, orvoslásnak a feladata, és mi a lelki vezetésnek a feladata. Hogy az egyik, ugyanis az emberi oldalról az embert önmagában, maga valóságában nézi, és ehhez megvannak a szakemberek, akik képesek ebben segíteni valakit, és a lelki vezetésnek pedig egy olyan iránya van, ahol mindenképp Isten és az üdvösség kérdésének elő kell kerülnie. A baj szerintem akkor van, amikor egy pap el kell pszichologizálni, vagy amikor egy mentálhigiénés szakember esetleg olyan útra téved, ami nem az ő szakterülete, vagy nem az ő területe. Épp annyira veszélyes egy lelki vezetést anélkül végezni, hogy ott Isten, mint szempont, mint személy előkerüljön, vagy az üdvösség kérdése, vagy éppen fordítva úgy végezni a mentálhigiénés vagy lelki gondozói beszélgetéseket, hogy abban csupán emberi vélekedések, és nincs ott egy szakmai háttér.
Fölfogható ez az olimpiai öt karikából két karikának, ahol mindegyiknek megvan az autonóm területe, és megvan az a közös terület, ahol érintkezik.
Egészen bizonyosan így van. Ezért is jó, hogy most már több olyan egyházi szervezet van, aki működtet olyan központot, ahol lelki gondozói központ van, de vannak benne olyan személyek, akik lelkivezetést is, gyakorlatát is ismerik, tehát hogy inkább összekapcsolódik ez a kettő.
Mi az, ami az idei tanévben újdonsága ferences iskoláknak.
Ez egy kicsit össze fog kapcsolódni a holnapi témával, hiszen holnap a fenntarthatóság lesz a mi fontos témakörünk. Erre hívtunk szakembert, hogy ebben mozduljunk előre. Ez lesz az egyik kitűzött célja, azt hiszem a következő évnek, hogy kicsit erre jobban odafigyeljenek az intézményeink, hogy a fenntarthatóság szempontjából, fenntarthatóság pedagógiás szempontjából hogyan vagyunk. Gyermekvédelmi kérdések elő fognak kerülni ebben az évben, én nekem ez egy fontos szempont, hogy ezeket jövővel elővegyük, illetve hát mind a három nagyiskolában, illetve az óvodánkban is fejlesztések folynak vagy indulnak, úgyhogy ez meg a fizikai környezet, amivel foglalkozni kell. Több iskolában stratégiai tervezés folyik, hogy nagyon tervszerűen hogyan haladjunk előre abban az iskolában. Azt hiszem, hogy nagyon sokrétű lesz a következő évnek is a feladatrendszere.
Műsorunk folytatásában dr. Kajtár Edvard plébános katekézisét hallgathatják meg az egyházról.
Amikor az egyházról hallunk a televízióban, rádióban, újságban, sokszor az a benyomása az embernek, hogy a nem vallásos emberek számára az egyház a papok és a püspökök. Pedig nem. Ők is tagjai az egyháznak, mint ahogyan minden megkeresztelt ember, aki a keresztségben részesült, tagja az egyháznak, az egyház maga, benne él minden tagjában. Fontos tehát, hogy erről a valóságról, az egyházról most közösen, röviden gondolkodjunk, hogy megerősödjünk ebben az egyházi öntudatunkban. Hiszen az Úr Jézus Krisztushoz való út az egyházon keresztül nyílik meg. Az egyház az a közösség, amelyben ott él az Úr, ő maga mondta, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mi az ő nevében megszületett közösség vagyunk. Jézus közöttünk él, az ő lelke által, a szentségek által, a tanítás által. És ittek egy helyen is ezeket az adományokat várjuk, a Szentmisének az áldozatát, a gyónás szentségében való megtisztulást, az üdvös tanítást, amely erőt ad nekünk a nehéz napokra majd otthon, és várjuk Isten lelkével való örömteli töltekezést is. Mit tudunk az egyházról? Hosszan és sokat kellene lehetne erről beszélni. Én mégis a testvérek számára az egyházról való tanítást a hosszabbik hiszek egyben kimondott igazságok alapján szeretném elmondani. Vagyis amikor az egyházról azt az öt fontos tulajdonságot állapítjuk meg, valljuk meg, amelyek a következők. Az egyház egy, szent, katolikus és apostoli. Mit jelentenek ezek az igazságok? Mi az, hogy az egyház egy? Ez különösen abból a szempontból egy fontos igazság, hogy az egyház címet ma nagyon sok közösség vallja magáénak. Egyháznak tartják magukat a protestáns közösségek, az úgynevezett kisegyházak, a szekták, és nem egyszer a televízióban, a médiában találkozunk azzal is, hogy zsidó egyház, mohamedán egyház, buddhista egyház, és így tovább. Mi az igazság? Tényleg sok-e az egyház? Vagy pedig valóban igaz az, amit a hiszek egyben mondunk, hogy az egyház csak egy? Az egyház egységének az igazsága a jó Istenhez kötődik. Isten egy. És az az egyetlen Isten három személyének a közösségében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében van. Isten egy, de három személy közösségében. Amikor Jézus Krisztus elmegy, hogy megváltson bennünket szenvedése, kereszthalála és feltámadása által, a búcsú imádságában azt imádkozza a mennyei atyának, legyenek mindnyájan egy, ahogyan te, atyám, és én egyek vagyunk. Ők is legyenek egyek. A Jóisten minket, embereket egyetlen közösségnek akar. És az egyház nem más, mint ennek az egyetlenségnek a szentsége, ahogyan ez a zsinat is említette, a vatikáni zsinat, hogy az emberek egységbe tömörüljenek, a sokféleségük, a sokféle gondolat, a sokféle szellemiség és civilizáció visszataláljon ahhoz az egységhez, amely a Jóistenből forrásozik. Egyek legyünk együtt Istenben. Hogy ne legyen széthúzás, hogy ne mást gondoljunk Istenről, mint aki valóban. Az egyház tehát az emberiség egységének az eszköze, hogy újból visszataláljunk a közösségbe, a megbocsátásba, hogy ugyanazt valljuk, ugyanúgy szeressük egymást. Az egyházból egy van. És ennek az egységnek a munkálása mindannyiunk feladata, mert hiszen látjuk, hogy mi keresztények mennyire széthúzóak vagyunk sokszor. Aztán ez az egység jelenti az egységességet is, hogy a tagok között közösség és kapcsolat van, nem szigetek vagyunk, hanem, ha úgy tetszik, egy olyan szigetvilág, amelyet hidak kötnek össze, amelyeket összeköt a szentségnek, a felebaráti szeretetnek és a hitvallásnak a hídja. Nincsen nagyobb bűn, mint amit az egyház egysége ellen el lehet követni. Amikor mi keresztény emberek azt hisszük, hogy megengedhetjük azt a luxust magunknak, hogy nem szeretjük egymást, hogy széthúzunk, hogy nem keressük a kapcsolatot a szentségekben, a megbocsátásban, a felebaráti szeretetben és a krisztusi tanítás tiszteletében. Hogy nem önkényesen értelmezzük azt, hanem úgy, ahogyan az egyház adja nekünk a kezünkbe és a szívünkbe. Egy és szent ez az egyház. Mennyire furcsa ez a kijelentés akkor, amikor hosszú sorokban tolongunk, hála Istennek, ittek egy helyen is a gyóntató székek előtt. Hogyan lehet az a közösség szent, amelyben én magam bűnös ember vagyok? Ha nem lennék bűnös, nem állnék sorba a gyóntató szék előtt. Nem lenne mit meggyónni. Hogy szent az egyház? Amikor az ember az egyházról híreket hall a televízióban, újságban, milyen sokszor az egyháziaknak a bűnét hánytorgatják föl ezek a híradások, hogy a papoknak milyen bűneik, botrányaik vannak, meg a keresztény embereknek. Hogyan lehetséges, hogy az egyház szent, ha a tagjai bűnösök? Mindenek előtt úgy kell ezt értelmeznünk, hogy az egyházban ott él Istennek, az egyedül szent Istennek a szent lelke. Mi nem vagyunk kívül az Isten szeretetén, és így az Istennek a szentségén sem vagyunk kívül. Isten közöttünk van, mint az ő családjában, ahogy sokszor halljuk ezt a szentmisének a könyörgéseiben is. A szent Isten közöttünk van, és az ő szentségének, szent jelenlétének jelei vannak. Erre egy nagyon jó példa, maga a szűzanya, akihez eljöttünk, aki bűntelen volt. Aztán ott vannak a szentek, akik a bűnös életüket le tudták vezekelni, és a bűneik helyébe a szeretetet beengedték Istentől, hogy a szeretet átformálta az ő bűnös törékeny létüket, és olyanná tette, mint amilyen Isten maga. A szenteknek sikerült olyanná lenni, mint amilyen a jó Isten maga. Ez a mi küldetésünk is, és a hivatkozott zsinat ezt sokszor hangsúlyozza, hogy a keresztény ember életének a célja, hogy szent legyen. Amikor megkérdezzük a gyerekeket, hogy mik akarnak lenni, akkor nagyok lesznek, felnőttek lesznek. Vajon ott van-e bennük a törekvés, hogy legyenek szentek? Amikor az édesanya megszüli a gyermekét, hát nem arra szüli, hogy a gyermeke szent legyen. Amikor elmegyünk szentmisére és befogadjuk a kegyelmeket, hát nem azt akarjuk, hogy ez a kegyelem tartós legyen, vagyis hogy mi magunk is szentek legyünk. A zsinat ezt sokszor hangsúlyozza, befogadva a Biblia igazságát, amely kimondja, olyanok legyünk, mint Jézus maga, aki szent. Bűnös emberek vagyunk, akiknek el kell menni időről időre gyónni. Vagyis ez a szentség egy olyan feladat, amit az ember folyamatosan valósít meg. Nem egy egyszer és mindenkorra bekövetkező statikus állapot az életünkben, hanem egy munkának, egy belső fejlődésnek a gyümölcse, amit a jó Isten teremt meg bennünk. Szentnek lenni zarándoklat. Hogy ott hagyjuk a bűneinket, az elkényelmesedett hitetlenségeinket, és útra kelünk, hogy megérkezzünk Istennek a szentségébe, hogy olyanok leszünk, mint ő, és ez egy folyamatos belső munka. Az ember mennyit dolgozik, hogy szép legyen a lakása, a kertje, az udvara? Mennyit dolgozunk, hogy a családunkban béke legyen, de vajon mennyit dolgozunk azért, hogy szentek legyünk, hogy tisztuljunk a bűntől, hogy Jézusnak a gondolatai, ami gondolataink legyenek, vagy ugyan a Pál apostol fogalmaz, hogy bennünk Jézus Krisztusnak az érzései legyenek. Ugyanaz a szellemiség, mentalitás, hogy mi is úgy akarunk gondolkodni, mint ő, úgy akarunk dönteni, mint ő. Ez a szentség, testvérek. Az egyház egy, szent, katolikus. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy ez a katolikus jelző nem egy megkülönböztetés, hogy nem református, nem evangélikus, nem baptista, és így tovább. Ez egy görög szó, amelyet a magyarra lefordítunk, úgy lehetne visszaadni, hogy a teljesség szerinti. A teljesség egyháza vagyunk. És ezt a teljességet két értelemben kell mindenek előtt értelmeznünk. Az egyház katolikus, vagyis hogy a közösségébe a teljes emberiség hivatott. Minden ember, aki valaha élt, élni fog az időben, a történelemben, és minden ember, aki valaha élt és élni fog bárhol a világon. Az egyházba minden ember hivatott. Hivatottak Afrikának, Ázsiának, Amerikának, Európának, minden földrésznek a lakói. Attól függetlenül, hogy milyen civilizációnak, kultúrának a gyermekei, meghívást kaptak erre a teljességre, hogy az egyetlen nagy közösségnek a részei legyenek. Ebből a katolikusságból tehát következik a misszió is. Az, hogy az emberek megérkezhessenek ide, megismerjék ezt a közösséget, amely nyújtja nekik Jézus Krisztus szeretetének szentségeit, a tanítását, és amely közösségben jelen van Jézus maga. Az egyház missziós küldetése van, hogy meghívja a tagjai sorába azokat, akik még nem ismerik Krisztust. És ahogyan elmondtam a kedves testvéreknek itt a gondolatsor elején, hogy az egyház nem a papok és a püspökök csak, hanem mi mindannyian. Ezért mindannyiunknak a feladata is az, hogy segítsük azokat, akik még nem ismerik Jézust, hogy a tanúságtételünkkel, a becsületes, tiszta életünkkel, az imádságainkkal, ezek az emberek, akik lehet, hogy nem egy másik földrészen élnek, hanem ott vannak a munkahelyünkön, ott laknak az utcánkban, de nem ismerik Jézust. Nem úgy élnek, mint ahogyan Jézus tanítja, megismerhessék őt, és ennek a nagy teljességnek, ennek a nagy katolicitásnak, az Isten teljességének, szeretete teljességének a részesévé legyenek. De ez a katolikusság nem csak ezt az emberi teljességet jelenti, hanem jelenti az igazság teljességét is. Furcsa kimondani, mert ezt oly sokszor az elmúlt évszázadokban, de különösen a 20. században kétségbe vonták. Furcsa kimondani, de igaz. Az egyházra, a katolikus egyházra bízta a jó Isten az igazság teljességét. Az igazság ajándékként, tehát nem a saját termésünkként, saját művünkként, Isten ajándékaként az igazság a létezésnek, az üdvösségnek, a megváltásnak, az emberi lét értelmének az igazsága az egyháznál van. Megkaptuk az igazság teljességét. Ez olyan, mint ez a szent kút itt, amelyből Magyarországon ez csak itt van, és ide kell jönni, hogy merítsünk belőle. Az igazság azt jelenti, hogy nálunk van az a forrás, amelyben az ember megérti önmagát, hogy miért van, hogy Isten teremtette őt, és meghívta őt az Úr Jézus által arra, hogy a jó Istennel közösségben legyünk, hogy Isten családja legyünk, hogy a Szent Háromság titkából részesedjünk. Az igazság nálunk van. Nincs sok igazság. Ha sok igazság lenne, akkor egyik sem lenne igaz, mert kizárnák egymást. Igazságból mindig csak egy van. Ez az igazság Jézus Krisztus, ő maga mondja az evangéliumban, ő az út, az igazság és az élet. És Jézus Krisztus ezt az igazságot a tanítása által, az evangélium által odaadta az egyháznak. Mekkora felelősség és mekkora belső biztonság ez, testvérek? egy belső biztonság, mert minden kérdésünkre választ kapunk az egyházban. Az egyház tanítása megválaszolja minden kérdését minden embernek. Ugyanakkor egy óriási felelősség is ez, hogy vajon igaz-e az életünk, hogy ez az igazság át tud-e minket alakítani, és hogy ezt az igazságot mi tudjuk-e tükrözni, el tudjuk-e mondani másoknak, mert az igazságot minden ember keresi. És a 20. század nagy szörnyűségei, a kommunizmus, a második világháború, az a rengeteg vér, ami elfolyt, hiába, ez mind-mind arról szól, hogy az ember tudni akarja az élet igazságát. És ez fontosabb a betevő kenyérnél, a betevő falatnál, a megélhetésnél. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Az igazságért érdemes, testvérek, még az ételből is böjtölni. Ez fontosabb a megélhetésnél. Hány embert öltek meg miatta csak az elmúlt évtizedekben? A katolikusság azt jelenti tehát, hogy az egyetemes, teljes igazság ránk lett bízva, ajándékként megkaptuk, hogy segítsen bennünket, és segítsen másokat a Jóisten megismerésében és szeretetében. Az egyház egy, szent, katolikus és apostoli. Mit jelent ez az apostoliság? Hiszen az egész beszéd elején mondtam, hogy nem csak a papok és a püspökök közössége az egyház, nem csak az apostol utódok közössége az egyház, hanem mindannyiunké. Pál apostol azt írja az egyik levelében, hogy apostolokra alapozott épület vagytok. Amikor megépítenek egy épületet, akkor először lerakják az alapokat. Kiássák ugye az alapnak a helyét, köveket, vasat tesznek bele, bebetonozzák, és arra épül rá a ház. Mi mindannyian vagyunk a ház. Az apostolok pedig az, ami ott van a föld alatt, ami meg lett ott ásva, és ráépült ez a közösség. Testvérem, nem tudom, belegondoltak-e abba, de mi attól vagyunk katolikus keresztények, hogy volt 12 egyszerű ember, akiket Jézus kiválasztott, és az ő tanúságtételük, hogy elmentek ők a világba mindenfelé, és mondták, hogy Jézus föltámadt, hogy Jézus él, és jelen van az oltári szentségben, Jézus ajándékba adja önmagát a szentségek által. Nos, az, hogy mi egyáltalán vagyunk, az 12 apostol egyszerű tanúságtételének köszönhető. Az imént felhoztam példának a szent kutat, hogy itt van ez a szent víz. De hogy ez a víz belefolyjon a poharunkba, az kell egy csap, kell egy vezeték, amin keresztül folyik, onnan lentről, ahol nem látjuk. Az apostolok és az ő utódaik, a papok és a püspökök, ez a vezeték, amely elhozza ezt a szentséget, ezt a tisztaságot, az Úr Jézus jelenlétét közénk. Az apostolisága az egyháznak tehát ezt jelenti. Milyen érdekes dolog az is, hogy ez az apostoli kapcsolat, ami az apostolok és az ő utódaik, vagyis a püspökök és a papok között van, ez megszakítás nélküli. Ezt hívják úgy, hogy apostoli folytonosság, amely ennek az apostoliságnak a része. Minden püspököt egy másik püspök szentelt, akit egy püspök szentelt, és így vissza lehet menni, kedves testvérek, és ez nem csak egy illúzió, hanem valóban így van, vissza lehet menni a püspök szenteléseken keresztül egészen az apostolokig. Ők kiválasztották az apostolok a megfelelő embert, akire átörökítették ezt a, mondjuk így, vezeték mi voltot, hogy Isten szentségének a követei legyenek, Jézust hordozzák. És azzal, hogy ők felszentelték az utódaikat, akik az ő utódaikat szentelték, ez a folytonosság állandó. Vagyis, hogy az a tiszta víz, ami ott van a föld alatt, az táplál minket, elárad az életünkön. Az apostolokra épült közösség vagyunk, és ez a közösség két papságban áll, ahogyan a zsinat is tanítja, a királyi papságban, vagyis a megkeresztelt embernek van papi hivatása, szolgálata, önöknek is. Az, hogy imádkozzanak a világért, a világ üdvösségéért, békéért. Ez egy papi feladat, hogy a saját szenvedéseiket áldozatként fölajánlják a világért, és nem csak a családjaikért, hanem az egész világért. Ez papi feladat. És ott van mellette ennek az apostoliságnak a másik markáns, szilárd eleme, a szolgálati papság, akik felajánlják Jézus áldozatát a világért, és ennek az áldozatnak a gyümölcseit elhozzák, megáldoztatnak minket, tanítanak bennünket az üdvösségre. Kedves testvéreim, az egyház egy, szent, katolikus és apostoli. Hol van ebben a helyünk? Lisieux-i Szent Teréz 19. század végén élt híres kármelita szent apáca, egyháztanító, amikor kereste az ő feladatát, hogy mi jót tudna tenni ő az egyházban a világért, akkor azt mondta, hogy az ő hivatása a szeretet. Anyámnak, az egyháznak a szívében a szeretet leszek. Testvéreim, mennyire egyszerű az egyházi mi voltunkat, egyházhoz tartozásunkat megélni. Szeressük egymást, és szeressük a jó Istent. Szeressük Isten teljes szívünkből, lelkünkből, minden erőnkből, és szeressük a fele barátot, mint saját magunkat. Ez sokszor nem sikerül. De hát nem azért jöttünk ide a kegyhelyre, hogy újra tanuljuk a szeretetet. Kívánom a testvéreknek, hogy fel tudják fedezni az egyháznak ezt a belső szépségét. Az egyház az Isten szeretetének a közössége. Amen.
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kuti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, október 19-én, szombaton este, 8:45-tól. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!
Mária Rádió.
Hírpercek.